Mindenek előtt hadd kérjelek benneteket, hogy álljunk föl, és hallgassuk meg Isten igéjének az olvasását. Jakab apostol leveléből a 3. fejezet 1. verse. Az én Bibliámban a 259. oldalon található a Jakab apostol levelének a 3. fejezete, amiből az 1. vers így hangzik. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Eddig a felolvasott ige, hajtsuk meg magunkat, imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked, hogy tanítasz bennünket, megszólítasz bennünket, és hallhatjuk a te üzenetedet, amit igéden keresztül adsz nekünk. Magasztalunk ezért téged. Amen. Foglaljatok helyet. Hát, ha most azt mondanám, hogy amen, akkor ezzel is egy teljes igehirdetést adtam volna nektek, de tudjátok, hogy abban a hibában szenvedek, amitől itt Jakab óv bennünket, hogy a nyelv bűneit kerüljük. Én szeretek beszélgetni. Annál is inkább, mert sok gondolatot is ébreszt ez az egy igevers, és hát hogyan mondhatja Jakab, hogy ne legyetek tanítók. Hát nem olvasta ő a Bibliát, hogy ilyet ír nekünk itt, hogy ne legyünk tanítók. Hát a bizonságtétel, az evangélium megosztása, hogy menjetek el szélesebb világra, ez nincs benne a Bibliában? Hát dehogy is nem. Vagy a zsidóknál, ami volt parancsolat, hogy mondd el fiaidnak és fiaid fiainak, és nemzedékről nemzedékre adjátok, tanítsátok az Isten igéjét, akkor hogyan mondhatja itt Jakab apostol, hogy ne legyetek tanítók. Nos, ez egy álkérdés volt, hogy bocsássátok meg nekem, hogy ilyennel fárasztalak benneteket. Nem ugyanarról van szó. Ugyanis itt, amilyen tanításról szó van, az inkább most képzeljük magunkat Jézus korába, hogy az ilyen rabbi, tanító rabbik, akik járták az Izrael földjét, és tanítványok szegődtek hozzájuk, vagy iskoláik voltak, iskolákat tartottak fönt. Ezek a tanítók létrehoztak egyfajta iskolát, egyfajta teológiát, ami hát teljes tanítás rendszerét adta az igének. Ha ilyen értelemben értjük, akkor meg, hát mi az, hogy ne legyetek? Sokan egy tanítás van, az egyedül üdvözítő baptista hitvallás, és tessék azt követni, hát mi az, hogy ne legyetek sokan tanítók? Akkor csak egy tanítás van. Ugyanaz a hiba. A hithűség, a hitvédelem, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy minden igéről mindenki ugyanazt gondolja. Amikor nézünk egy festményt, akkor vannak olyan érdekes képek, hogy bárhonnan ránézünk, szembenéz az ikon vagy az alak. De ez nagyon ritka jelenség, ez egy picit trükk is, úgy tudom, a festészetben. És valójában ilyen nincs. Az, ahol állunk, meghatározza azt, amit látunk. Tehát ahol vagyunk, az meghatározza azt, hogy milyennek látunk dolgokat a körülöttünk lévő világban. Ezért nem lehet azt mondani, hogy aki tanít, mindenki ugyanazt mondja, ugyanazt tanítsa, ugyanarról az igéről. Mert bár ugyanazt a világot nézzük, más részleteit látjuk különböző perspektívikus pontokból. Tehát fontos azt megértenünk, hogy akármennyire is szeretnénk, nem lehet egyféle tanítást ráerőltetni a Krisztus egyházára. Azt is meg kell értenünk, hogy az, hogy én innen nézem a világot, Laci meg velem szembe, ez kettőnknek az érdemeiből se nem emel, se nem csökkent semmit, ez egy adottság. Tehát az, hogy te milyennek látod abból a kulturális körből, ahonnan nézed az igét, hogy mit látsz fontosabbnak, hozzád közelebb valónak, illetve mit látsz tőled távolabb valónak, az nem érdem, nem bűn, nem tudom mi, hanem ez egy adottság, amit föl kell mérnünk, és ennek a tudatában kell cselekednünk. Úgy érzem, hogy sikerült teljesen elvonatkoztatnom mindentől, amit mondok. Talán tegyük talpára a dolgot. Magyarországi baptista történetet legalább olyan kevésbé ismerem, mint más dolgot az életbe, de annyit tudok róla, hogy Meyer Henrik Budapesten kezdte el a baptista missziót, és egy nagyon jó dolgot tett azzal, hogy tanította először az utca gyerekeket, majd gyülekezet alakult ki, és épült a gyülekezet. Bizonyos Kornya Mihály viszont megtért az Alföldről, és ő az Alföldön elkezdte hirdetni Isten igéjét, és ez a Kornya Mihály testvére, ez úgynevezett paraszt proféta volt, aki egyfajta teológiai iskolát is létrehozott azokban a gyülekezetekben, ahol ő tanított. Hogy nem egy szövetséghez tartoztak, a baptista szövetséghez, de mindig érezhető volt ez a kulturális nézőpontbeli különbség a városi, illetve a vidéki, a paraszt eredetű baptizmus között. Nagyon szerették ennek ellenére egymást, de voltak ebből kisebb feszültsége. Ezek a dolgok, amíg másodvonalba vagy harmadvonalba vannak, nem számítanak, nem bírnak jelentőséggel a Krisztus országa ügyében. Tehát nem a Krisztus országában nem számít, hogy milyen kulturális háttérből hirdeted az igét, ha egyébként megfelel annak a tanításnak, amire Isten lelke azt mondhatja, hogy ez igaz. Egészséged. Tehát ennek ellenére mégis úgy van, azt tudjátok, ha két iskola van és két tanítványi kör, akkor van olyan, hogy látunk másokat is tanítani, ne kérjünk tüzet az égből, hogy egy picit ott rend legyen azon a fertályon, és mondták Jézus tanítványai, amikor észrevették, hogy mások is tanítanak, és ördögöt űznek Jézus nevében. Ezért mondja azt Jakab apostol, hogy ne legyetek sokan tanítók, ne legyen sok iskola, mert ez óhatatlanul hordoz magában egy olyan lehetőséget, ha nem vagyunk hitben elég éberek, hogy versengés alakul ki a különböző teológiai iskolák, teológiai kultúrák között. Ne legyetek sokan tanítók. De ha már a tanításról van szó, azért azt el kell mondanom, hogy erre is igaz az, hogy az ige hirdetésnek is vannak szabályai. És ezeket a szabályokat vagy ösztönösen, vagy pedig tudatosan, tanultan betartjuk, hiszen mindnyájan Isten lelke vezetése alatt állunk, amikor tanítunk. A tanításnak egy fontos alapelvének tartom, nem vagyok elég felkészült ahhoz, hogy minden részletét elmondjam a tanításnak, de mostanában elég gyakran találkozom különböző érdekes megoldásokkal. Ebből egy párat hadd osszak meg veletek, ami, ugye, ha egy amerikai stílusú igehirdetést hallanánk arról, hogy az eltévedt bárány, ugye ott van a 100 juh, eltéved egy bárány, és a pásztor hogyan cselekszik ebben a történetben. Egy amerikai lélekelemző igehirdetés valahogy így emlékezne meg erről, hogy hát a pásztor egyszer csak észreveszi, hogy hiányzik egy bárány. Hát mi legyen? Elkezd gondolkozni, azt mondja, hát végül is, ha úgy fogom fel, hogy ez egy teszt, akkor 99%-os vagyok. Hát nagyon kevesen érnek el 99%-ot. Az Úr mennyire megáldott engem, és milyen sikeres vagyok, halleluja, és minden rendben van. Nyilván ez egy nagyon lebutított dolog, amit mondtam. Azért mondtam, hogy érzékeltessen veletek, hogy valami azért nagyon nem stimmel ezzel a dologgal. Ez a példázat, ez a példázat a bárányról szól. A bárány szemszögéből történik, mondja el ezt a történetet. A bárány, aki eltévedt, aki fontos volt, és az ő hiánya föltűnt az ő pásztorának, aki ebben a történetben Jézus Krisztus, aki a világ mindenség ura, aki tényleg csak egy gombnyomással, vagy nem tudom én mivel oda tudott volna tenni még egy bárányt, hogy ki legyen a 100, de neki az a bárány személyesen volt fontos, akiről mondja ezt a példázatot. Hogy te olyan fontos vagy Istennek, hogy eljött érted a mennyből a világ mindenség királya és ura, azért, hogy megkeressen téged, hogy a szükségeidben ellásson, hogy közösséget vállaljon veled, hogy magához emeljen, és az ő nyájába, az ő féltett bárányainak a közösségébe elhelyezzen. Manapság sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy alapigéről egészen mást tanítanak. Tudjátok, ezzel csak az az egy baj van, hogy arról az igazságról is van az ige, aminek alapján lehet hirdetni azt a fajta igazságot. Még egy ilyen kiforgatott, ki sarkából kikalapált történetet lehet mondani, amikor a tíz szűz példázatában az olajárusok lesznek a főhősök. Tudjátok, ez egy nagyon szép intellektuális bravúr, és tényleg nagy dolog, amikor mi, mint olajárusok mondjuk osztjuk a szent lelket a világban, ha bár ez egy picit én szerintem igellenes, de ez az én tudásomnak a korlátait mutatja. A tíz szűz példázata az arról szól, hogy vigyázz, vigyázz, készen legyen nálad olaj. Nem arról szól, hogy lehet venni itt-ott meg amott olajat, meg hogyan lehet hozzájutni, hanem legyen ott a Szentlélek olaja az életedben, vagy a jó cselekedeteknek az olaja, legyen ott az életedben, és világíts ebben a világban. Mindig legyél kész arra, hogy világíts, mert az alkalmas idő az behatárolt. Lehet másról prédikálni, lehet mást mondani ez alapján a alapige alapján, csak az a baj vele, tudjátok, hogy Isten nagyon egyszerűen, nagyon direktbe fejezi ki magát az ő igéjén keresztül. Tehát nem azt mondja, hogy kíméld mások életét, mert szép dolog, hogyha mindenki élhet ezen a gyönyörű szép világon, annyit mond, ne ölj, nagyon célra törő, nagyon direkt kijelentés, ne ölj. Nem fejti ki, nem higítja fölőt, direkt be azt mondja, amit akar. És ha már Isten adta az ő igéjét, adta az ő tanítását, hogy megszólítson, hogy tanítson bennünket, higgyétek el, hogy ha valaki tudott volna áttételesen, közvetett módon fogalmazni, akkor bocsássuk meg, de Isten tudott volna a legjobban. Jelképekben, megérthetetlen metaforákban beszélni, ami nagyon költői lett volna, de Isten az ő igéjét nagyon direktbe és egyenesen jelenti ki. Tehát az Isten igéje azt jelenti, amit jelent. Ezt figyelembe kell vennünk, amikor az igét megosztjuk másokkal. Mert óhatatlanul tanítók vagytok ti is. Hiszen amikor a munkahelyeden megkérdeznek arról, hogy te minden vasárnap eltöltesz egy jó időt valami furcsa közösségbe, ahol tapsolnak, meg énekelnek, meg mit tudom, hogy akkor miért csinálod ezt, vagy mit jelent ez neked, akkor óhatatlanul tanító vagy. Elkezded őt tanítani olyan igazságokra, amit addig nem ismert. Tehát tanító vagy. Amikor a gyermeked megkérdez a családban, hogy apu, a pillangót Isten teremtette? Akkor mondod igen, és tanítod őt arra, hogy minden teremtmény Isten teremtett. Tehát tanító vagy a munkahelyeden, a családodban, de hogyha hívőkkel beszélgetsz a gyülekezetben, és megkérdezik valamiről a véleményedet, és te állást foglalsz valamiben, akkor már tanító vagy. Tanítasz, megosztasz egy igazságot, vagy egy véleményt, ami számít a másik számára. Tehát nem mondhatod, hogy Attila, ez engem nem érdekel, én ezen a szolgálaton kívül állok. Mindnyájan tanítók vagyunk, és ennek a felelősségéhez képest kell viselnünk magunkat. Megfigyeltem még egy dolgot, hogy gyakran mondjuk, hogy Isten szava, az Úr azt mondta, ezt a kijelentést vettem, ezt a tanítást kaptam. Tudjátok, ilyenkor a mennyei jogvédő iroda elkezdi keresni az adott tételt, amire hivatkoztok, hogy létezik-e ez a tétel, hogy mondott-e ilyet az Úr. Egyszerűbb legyek, Coca-Cola-s üvegbe kiváló minőségű kőszegi csapvizet belecsavarom, és eladom neked, mint kólát. Ezzel csak az lesz a baj, hogy jön a kóla, és mondja, hogy az én csomagolásomat, az én nevemet valaki fölhasználta. Pedig én erre nem adtam engedélyt. Pedig az a kőszegi csapvíz, higgyétek el, nagyon kiváló, nem mérgező, én se haltam meg tőle már 21 néhány éve, tehát lehet fogyasztani, nincs ezzel semmi baj. De hát akkor mi a probléma? Valami olyan dologra állítottam, hogy Coca-Cola, aminek semmi köze hozzá. Bár 90%-ban vagy 98%-ban megegyezik az összetétel, H2O mind a kettő, tehát jelentéktelennek tűnő az eltérés, de nem tehetem. Tehát ha az én véleményem, lehet, hogy építő vélemény, de az én véleményem csapvíz, akkor nem mondhatom rá, hogy az Isten szava, az Isten terméke. Ha azt mondom, hogy az én véleményem, akkor ezzel nincs semmi baj. A másik probléma. Fogom a Coca-Cola-s üveget, ráírom, hogy mit tudom én, kőszegi víz, báj, mike. Hogy, és így kezdem árulni. Akkor megint csak bajba vagyok, mert megint jönnek ezek a Coca-Colások, és mondják, hogy ez így nem lesz jó. Te a mi termékünket árusítod, a mi csomagolásunkba, és a te nevedet akarod hozzáadni. Ez nem fog menni. Hát ha ezzel így van, akkor az Isten igéjével, az Isten igazságával nem lehet elsunyogni ott, hogy ez az én véleményem. Akkor ki kell mondanod, vállalnod kell azt a felelősséget, hogy ez az Isten igéje és kijelentése. Nagyon fontos, amikor tanítatok, hogy az Isten igéjének, az Isten szavának adjátok meg azt a tekintét, ami megilleti, hiszen Isten szava teremtette a világot. Az Isten szava szólított életre téged és engem. Nem tulajdoníthatjuk magunkénak az Isten szavát. Meg kell adni neki a dicsőséget. A tanítás egy különleges helyzet. Amikor iskolába járunk, nagyon szeretünk az iskolapadba ülni, és tanulni, és hallgatni a tanáraink szavát, és rajongunk a tanárainkért. Egy ideális esetben, de én nem ilyen voltam. Az az igazság, hogy végtelenül utáltam iskolába járni, főleg az órákon szépen ülni. Szóval nem mindig veszi a világ jól azt, hogy te tanítod, hogy te az igazságot meg akarod vele osztani. De ennek ellenére a tanárom csak akkor kapott fizetést, ha megtartotta az órát. Én akkor kaptam bizonyítványt, ha részt vettem az órákon, és megfeleltem legalább a minimális követelményeknek. Tehát nem tehetjük azt, hogy nem tanítjuk, nem osztjuk meg másokkal az igét, mert ez a mi kiváltságunk, ez a mi feladatunk, és erre vagyunk teremtve, erre vagyunk elhívva, hogy megosszuk másokkal Isten igéjét. Ez nem mond ellent annak, amit Jakab mond, hogy ne legyetek sokan tanítók. Ez pontosan azt jelenti, hogy ugyanaz a felelősség van, mint amit Jakab mondott, hogy ne legyetek iskolateremtők, ne legyetek kultúra teremtői a gyülekezeteknek, hanem csak a szükséges mértékben legyenek ilyen iskolák. Tehát a kettő nem ugyanaz. És amikor tanítunk, amikor taníthatunk, akkor egy különleges helyzetben vagyunk, hogy visszaemlékszem, 21 éves korom óta bibliakörben, gyülekezetben, különböző helyeken szinte minden vasárnap hirdettem az igét, és volt arra alkalmam, hogy úgymond tanítsak, hogy a legkülönlegesebb élményem az volt, amikor Mezőtúron a burai családban a legkisebb gyereknek megtaníthattam azt, hogy hogyan kell imádkozni. Tudjátok, ez a burai család volt az, aki rendőrgyilkos volt a nagybácsi, és ő volt az utolsó, akit kivégeztek Magyarországon. Ebben a családban hirdetni az evangéliumot, és a gyereket imádkozni, tanulni egy különleges kiváltság volt. Nem is tudom, hogy Isten hogyan állíthatott oda egy ennyire alkalmatlan embert, mint én erre a szolgálatra. De azt szeretném nektek mondani, hogy ha engem, aki ennyire alkalmatlan vagyok, használ Isten arra, hogy tanítson, hogy megossza az ő igazságait veletek másokkal, valószínű, hogy titeket sokkal jobban fog tudni használni, sokkal különlegesebb helyzetben. Csak engedjétek át az életeteket az ő szent lelke vezetésének. Hiszen a tanítás az nem csak kötelesség, nem csak igei feladat, hanem egyben ajándék is. Amikor zűrzavaros ifjú koromban kerestem a Szentlélek ajándékát, és szerettem volna ilyen gyógyítás, meg ilyen nyelveken szólás, profétálás ajándékát kiharcolni az Úrtól, kitusakodni az Úrtól, akkor ő megajándékozott engem, csak én nem vettem észre. Cigány telepen hirdettem az igét, és tanítottam flanelográffal a gyerekeket, de aztán annyira jó témák voltak a flanelográfos leckébe, vagy a felnőttek is oda jöttek a gyerekórára. És én meg tusakodtam a lélek a nyelveken szólás ajándékáért. Azért ezt a kifejezést használom, mert bár baptista gyülekezeti tag voltam akkor, és oda is jártam rendszeresen, de előfordultam a pünkösdi gyülekezetben, ami utcányira volt Békésen a baptista imaháztól, hogy hosszú időt töltöttünk azzal, hogy már mindenki, már talán még a parkfis a sarokban már az is nyelveken szólt, de én még nem. Aztán hát egyszer megadta az Úr, hogy nekem is megadatott a nyelveken szólás, és de már addigra összepakoltak a testvérek, indultak haza. Lényeg az, hogy amikor befejeződött az alkalom, akkor olyan szomorúság volt a lelkemben, mert megértettem valamit, hogy én amikor tanítottam, nem a sajátomból, nem a saját tudásomból, nem a saját ismereteimből tanítottam, hanem Isten lelke használt és tanított általam. Félelmetes ez a dolog, mert ugyanakkor egy teljesen hétköznapi civil ember vagyok, akinek ugyanolyan gondjai, problémái, tehát ugyanúgy nincs egy jó főnököm, nincs jó munkatárs, ez idézőjelbe kell ezt érteni, nehogy a főnökömnek visszamondja. De szóval, hogy ugyanolyan egyszerű hétköznapi ember vagyok, mint én, bárki más, aki munkahelyen dolgozik, és de ennek ellenére Isten tud használni, mert ő adott egy ajándékot, hogy taníthatok. És ezt valahogy én nem értékeltem, nem becsültem meg akkor, amikor olyan nagyon-nagyon egy ajándékra koncentrálva akartam mindenáron azt megkapni. Úgyhogy nektek is azt szeretném mondani, hogy a tanítás az egy különleges ajándék, egy különleges szolgálati lehetőség, amikor megismersz, meglátsz valamit az Isten igéjéből, az Isten csodálatos világából, és ezt az igazságot el tudod mondani, meg tudod osztani másokkal. Sokat lehet tanulni, sok dolgot meg lehet ismerni de az öröme az valahol visszaigazolja, hogy ez egy ajándék. Tehát mégis azt mondom nektek Jakab leveléről, Jakab apostolnak a leveléből, hogy itt ez a intelem nyilván a úgy mondanám, hogy teológia alapításról szól, mint tanításról, nem annyira magáról arról a fajta folyamatról, hogy Isten igazságát megosztani másokkal. Mindenképpen felelősséggel kell tennünk ezt, de azt is látnunk kell, hogy a sátán igyekszik bennünket minél jobban elnémítani. Sokan születnek azzal a képességgel, hogy jól tudnak rajzolni, és sokan születnek azzal a képességgel, hogy jól tudnak énekelni, de mégis kevés festőművész van, mégis kevés énekes van, mégis kevés zenész van, mert egy dolog az ajándék, a készség, ezt kőkemény munkával kell képezni, fejleszteni, beérlelni. Sokan születnek azzal a képességgel, hogy tudnak tanítani, de ezt a képességet tartalommal megtölteni igazán a Szentlélek tudja. Ezt a képességet tartalommal megtölteni kemény munka. Szabályai vannak, nem lehet ezektől eltérni, mert Isten féltékenyen őrzi az ő tulajdonát, az ő dicsőségét. Tanítók, gyakran esünk abba a hibába, hogy nagyszerű igazságokat osztunk meg, tanítunk másoknak, és magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget. Sajnos ilyenek vagyunk emberek. Ez ellen egyféleképpen lehet védekezni, kőkeményen alázatban kell tartanod magad. Ha kapsz egy kijelentést, akkor az Úré a dicsőség. Ha kapsz egy igazságot, egy látást, egy proféciát, akkor azért az Úré a dicsőség először, és az övé minden. A felelősség övé az igének a termése, és te csak részese lehettél ennek a folyamatnak. Jó dolog benne lenni ebbe a folyamatban. Jó dolog átélni azt, hogy melletted Isten dolgozik. Az ő nagyszerűsége, az ő kiválósága a te életedet is jobbá és szebbé teszi. De ővé a dicsőség egyedül. Hát ennyit szerettem volna nektek elmondani erről az ígéről, erről az egy igeversről. Képzeljétek el, ha 12 igeverset olvasok fel, akkor mennyi idő lett volna. De ha nem csak én beszéltem, hanem Isten lelke megszólított benneteket, és fölébresztette bennetek azt a felelősséget, azt a vágyat, hogy szeretnétek tanítani, megosztani Isten igéjét másokkal, akkor válaszoljatok erre a hívásra, és ne felejtsétek el, hogy arra int bennünket Isten lelke által Jakab apostol, hogy kevesen legyünk iskolateremtők. De ez nem azt jelenti, hogy ne legyünk. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem szükségszerű velejárója az életnek. Mire gondolok? Ennek a gyülekezetnek az alapításában részt vett Révész Árpád, most Danit megkérjük, hogy fogja be egy picit a fülét, nem kell. De az ő karaktere, az ő nagyon határozott, tiszta igei látása meghatározza ezt a gyülekezetet most is, bár ő már nincs itt, nem itt szolgál közöttünk, mert ez egy iskolateremtő tevékenység. Tehát így értem ezt, hogy ő vállalta ezt a felelősséget. Az ő karaktere, az ő témaválasztásai, az ő megközelítései, hogy csak egyet mondjak, hogy vagy leborulsz, vagy, ugye mindnyájan tudjuk. Ezt annyiszor elmondta, és ez az, amiről beszélek, hogy ezeket nem biztos, hogy kell mindenkinek vállalni, de a tanítást, hogy te a személyes bizonságtételed megosztod a családban, a munkahelyen, a baráti körbe, az élet minden területén, ez elől nem térhetsz ki. Hát, ha most szólított téged Isten igéje, úgy érzed, hogy van mit letenned az Úrhoz, akár bűnvallás, vagy akár öröm, hálaadás, hogy taníthattál, hogy eredménye volt annak, hogy megosztottad mással az igét, mert ez is nagyon fontos, hogy ezt is vigyük az Úr elé, és minden az övé, az Úrja a dicsőség, és ő megáldja az ő igéit. Ennyit szerettem volna mondani. Most azt szeretném kérni tőletek, ha szólított valakit Isten igéje, akkor hangosan néhányan válaszoljunk imádságban.